város határában száraz fű, avar és gaz égett egy erdős területen, ott már sikerült megfékezni a lángokat. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan lesz a napsütés eső nélkül. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 13 és 18, napközben 32 és 37 fok között alakul.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli. Hetedik rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
Április 22-e. Mi volt a benyomása, vagy mit gondol most?
Nem gondolok semmit. Ő egy, ez a cél játékos ember volt, ez egy a szónak a legalapvetőbb értelmében, és mindig tartalékba is bizonyára kellett lenni embereknek, akiket valamiért így vagy úgy mozgatott. Mit tudom én, 60-hányban lehetett az, nem tudom hányban volt, az 69-ben.
69-ben, igen.
Pest megyei Hírlapnál való tevékenységem utolsó szakaszában volt, egyszer csak kaptam tőle egy levelet teljesen váratlanul, hogy gratulál, kedves Péter megszólítással, mintha nem úgy váltunk volna el, ahogy elváltunk azelőtt, mit tudom én, 4 évvel. Tehát két ember, aki soha nem akarja látni többé egymást, és soha semmiféle, egy fél mondatra semmiféle közösséget nem talált egymással. Kedves Péter megszólítással írt egy levelet, hogy mennyire gratulál az Ádám Otto Éjjeli menedékhely című rendezésének a kritikájához, ami világos volt már akkor is előttem, hogy a Népszabadságban a Molnár Gál Péter írt egy nagyon elítélő kritikát az előadásról. Én írtam a Pest megyei Hírlapba egy kritikát, ami örült az előadásnak, és az előadás pozitív vonásait elemezte, mert nekem tetszett, neki meg a Molnár Gálnak meg nem tetszett. És ő harcba keveredett, mert valamilyen paranoid okból úgy látta, vagy úgy látták, hogy ez valami szörnyű támadás lenne, amit a Molnár Gál indított, valószínűleg egyszerűen nem tetszett neki az előadás. És ezért rögtön én az ő pártjára kerültem, és elkezdett udvarolni egy levélbe, és hogy mennyire érdeklődik a munkásságom iránt. Na most, ha én ezt a csalit beveszem, nem látom át egy pillanat alatt, hogy itt valami van a paranoid címszó alatt, akkor bekaptam volna a horgot. 68 után az ember tudta, hogy itt se vita alap nincs, se tárgyalási lehetőség. Ezt az ember a továbbiakban vagy túléli, vagy nem, inkább nem. Akkoriban a Bojtár Endre úgy fogalmazott, és ez számomra egy ilyen mértékegység lett, hogy itt az ember vagy öngyilkos lesz, vagy alkoholista. Azzal egészítettem az évek múltán ki magamba, hogy a normális emberek, az abnormálisak nem. És utána én se öngyilkos nem lettem végül is máig, se alkoholista nem lettem, tehát valószínűleg én abnormális vagyok. Mert nincs rá normális reakció, tehát kibírom. De volt egy rettentes morális dilemma, ami miatt mégis belementem abba, hogy válaszoljak a levelére, még ha ez a válasz egy nagyon kritikus válasz is volt, de mégis valamilyen módon párbeszédbe maradjak vele. A morális kérdés, a megoldhatatlan morális kérdés az volt, hogy ebben a szisztémában az ember megpróbált ezt is, meg az ellenkezőjét is. Egyszerre több dologgal kellett próbálkoznia. Tehát mit tudom én, voltak emberek, akik nagyon radikális módon a legkülönbözőbb irányokból, tehát mit tudom, maoistáktól kezdve sztálinistákon át, úgynevezett marxista revizionisták és konzervatívok, tehát a legkülönbözőbb módokon megpróbáltak ellenállni, de amikor bajba keveredtek, akkor azok kritikus helyzetek voltak, tehát valahogy ki kellett volna mászni a bajból. És akkor valakikhez fordultak. És ezek a valakik, ezek voltak a közvetítők, olyan nagy közvetítő figura, amit mit tudom én, mint az I és a Déri is közvetített, de hát voltak ilyen nagyon nagy közvetítő figurák, mint a Boldizsár Iván, vagy az Örkény István, akik ezt a közvetítést, mint egy hatalom és az elnyomottak között, mint egy szakmaszerűen csinálták. Tehát mind a két féllel nagyon jó kapcsolatokat tartottak fönn, személyes emberi kapcsolatokat. Tehát az Acéllal vacsoráltak, és a többiekkel is vacsoráltak. Vagy a többiek szegények voltak, tehát ők hívták meg valószínűleg vacsorálni. Amit én a magam részéről nagyon nagy bizalmatlansággal néztem, mint szerepet. És úgy döntöttem magamban, hogy én ezt a szerepet nem vállalnám. Nem is voltam abban a helyzetben, hogy vállalhassam, mert ahhoz valamilyen pozíciójának kellett lenni az embernek, vagy hiteles rangjának.
Nem, alkalmasnak kellett lennie, hogy elérjen egy ilyen rangot, amiből aztán közvetítő lehet, nem?
Igen, igen. Is. Tehát mind a kettőnek. És én azt gondoltam, hogy én ezt nem vállalnám. De nagyon jól láttam, hogyha valakinél házkutatást tartottak, vagy valakit netán letartóztattak, vagy valaki egzisztenciálisan lehetetlen helyzetbe került, akkor milyen óriási szaladgálás indult, hogy találni egy olyan közvetítő, találni egy olyan figurát, akit egyébként megvetünk erkölcsileg, aki segít. Most ott voltam egy olyan szituációban, hogy kaptam az Acéltól egy levelet, kedves Péter megszólítással, és a barátaimat közben, és ezt az Acélnak is tudni kellett, rendőrségileg üldözték.
Mint?
Hát a Fogarasit, a Horgas Bélát, a nem tudom, behívták őket, és ordítoztak velük. És ő, mint tudom én, a Kennedynek a félpofája ferdelett tőle, és hát mitől a Fogarasi vagy a Horgas Bélát, ezek finom, törékeny embereket, ezekkel nem lehet ordítozni.
Az eszmélet miatt, a folyóirat terv miatt.
Igen. Meg még másokat is már nem emlékszem, erre a kettőre emlékszem. Akkor már a Horgas Bélánk három gyereke volt, és hirtelen fölpattant vele szembe egy rendőrt, vagy még csak kettő, és már a harmadik jött, mit tudom én, és fölpattan egy rendőrt, és beleordít a pofájába, hogy hát ez lehetetlen, hát ez, hogy én hogy tűrjem, mint barát. Ezt nem tűrheti az ember, tehát vannak kötelezettségei, erkölcsi kötelezettségei, de ha belemegyek a diskurzusba, akkor egy másikat megsértek. Egy másik erkölcsi kötelezettséget, és a barátságot úgy éreztem, hogy ez fontosabb, tehát a baráti szolidaritás fontosabb, hogy én nem lehetek kedves Péter megszólított, ezt vissza kell utasítanom, hogyha ővelük közbe ordítanak. Tehát ez nem vállalható, és ezért egy olyan hangvételű levelet írtam, amit azon kevés dolgok közé tartozik, amit ma már nem vállalhatok, bármint dokumentum ott van az életemben, és ezt mindenkinek szívesen meg is mutatom, közöltem is, közreadtam, hogy lássék. Azért nem, mert csak úgy tudtam már megírni, hogyha hazudok. Tehát hazudnom kellett a levélben, mert magát a diskurzus lehetőségét kellett hazudnom. Tehát ez egy ilyen csapdahelyzet volt, amiben mindenki beleesett, aki nem volt közvetítő, tehát aki nem vállalta a közvetítés szerepét, aki nem vállalta a főtiszt vagy altiszt szerepét a szisztémán belül. Ebbe a csapdában mindenkinek így vagy úgy bele kellett lépnie, biztos, vagy valószínű alig van kivétel.
Jól értem, hogy tulajdonképpen most azt mondja, hogy maga azért válaszolt az udvariasságon túl, ami nem tudom, hogy szempont volt.
Nem volt szempont. Esetben nem volt szempont, nem kellett volna válaszolni. Vagy lehetett volna egy udvarias levelet írni, hogy tisztelt a cél, hogy nagyon jól esett, köszönöm.
De akkor azért vállaltam, mert úgy érezte, hogy a barátság fontosabb, tehát ilyen esetben ki kell állnia mondjuk Horvas Béláék mellett, ugyanakkor mindezt tette egy alkalmatlan eszközzel, mert olyan levelet írni viszont nem tudott, amelyik hatékonyan segített volna rajtuk. Magyarán ezt a közvetítő szerepet maga nem játszotta, maga egyszerűen csak elvileg kikért magának valamit. Nem csak, igen, hanem elvileg kikért magának valamit.
Igen, ez több szempontból volt rossz. Tehát én nekem az lett volna az igazi mutatvány, hogyha egyszerre vagyok elutasító és határozott, tehát a saját elveimet tartalmazta volna a levél, és ugyanakkor segített volna megoldani a helyzetet. De ez az, amit nem lehetett, tehát ezre mondta akkor a Kennedy János, hogy legfeljebb majd az acél archívumból majd később előkerül, és akkor majd szégyellettem magamat. Emiatt
egyáltalán írt?
Hogy egyáltalán írtam, tehát ő látta, hogy igen, azt írta, hogy majd besorolnak a nagy balekok kategóriájába az utókor. És ebben neki teljesen igaza volt, átlátta a helyzetet. Tehát ő azok közé tartozott, aki a lehető legradikálisabban elutasították a párbeszédet, és ebben neki teljesen igaza volt. De hát ezzel nem tudta helyettesíteni azt az erkölcsi dilemmát, tehát ezzel bennem nem tudta megoldani, illetve én magamban nem tudtam megoldani, hogy mit csinál az ember, hogyha kedves Péterként megszólítják, de a barátait zaklatják. És hát mindenféle egzisztenciális problémáik is vannak emiatt.
De az én válaszolt, és az már nem kedves Péter volt.
Az nem, hát ez természetesen nem, de az a maga módján válaszolt, tehát ő megint ebbe látott maga számára egy sanszot, és akkor tulajdonképpen nagyon kedvesen válaszolt, nagyon atyásan megint, tehát nagyon tetszett neki, vagy látszólag nagyon tetszett neki, hogy ilyen keményen beszél vele valaki, amiben természetesen megérezte azt az ellentmondást, ami a levélben benne volt, hogy valaki nagyon keménykedik, de közben egyrészt be van tojva, másrészt valamit szeretne elérni, tehát itt van egy kis rés, ahol be lehet, és akkor behivatott magához. És akkor megint volt egy nagyon kínos beszélgetés.
Amiután hogy váltak el?
Amiután én úgy váltam el, a Hrabalnak van egy novellája, nem emlékszem melyik kötetben, egy nagyon korai kötet, hogy valaki elmegy egy kiállításra, és hogy csak a vezérről készült szobrokat lehet látni, és minden látogatónak a nyakába kötnek egy vödröt, hogy legyen hova hánynia. Én álltam a pártközpontban, akkor már pártközpontban dolgozott, pártközponti irodában voltam. Álltam a kapu előtt, és éreztem, hogy ez soha többet, szóval ez soha többet. Tehát ezt a alantas játékot, amit még akkor is, hogy hát se arra került sor, hogy a tárgyaló felek semmivel nem tudtak egyetérteni, és kölcsönösen megsértették egymást, akkor is éreztem, hogy ezt a játékot én többet nem tudom játszani, és nem is játszottam.
Mivel magyarázza végül is azt, hogy aztán eltelt úgy, ha jól számolom, 8 év, hogy nem jelent meg magától semmi?
Hát az 69-től, tehát a második kötetem megjelenésétől 77-ig tartott egy ilyen periódus, amiről csak aztán később értesültem, hogy egy ilyen, hát lista nem volt, csak hát minden esetre valami több helyütt elhangozhatott, ami miatt nem közöltek. Illetve egy-két dolog valamiért mégiscsak átment, azért mert valószínűleg azért, mert ahogy a Kerényi Károly fogalmazta, a rendszer inkonzekvens, inkoherens és inkompetens. Tehát a
rendetlen treány.
Igen, tehát a három innek elegette. Itt az inkonzekvencia működhetett, vagy tudja a fene mi. Tehát a családregény egy-egy részlete megjelent, meg a vigiliába írhattam színházi kritikákat, ott az egy olyan senki földje volt, és a Rónai meg a Dorombi meghívtak, és ott írtam színházi kritikákat. Az volt az egyetlen kapaszkodóm, mert komolyan vették és szerették, amit írok.
És annyira nem volt fontos ember még, hogy maga után nyúljanak, tehát hogy egzisztenciálisan ellehetetlenítsék, vagy ez már az az időszak volt, amikor úgy is döntöttek, hogy nem lehetetlenítenek el senkit?
Hát ez én egy nagyon fontatlan ember voltam, végsőkig fontatlan ember voltam egyrészt, másrészt meg gondoskodtak róla, tehát az acél tevékenysége önmagában nem nagyon vizsgálható, hanem nagyon érdekes lenne megnézni azokkal az emberekkel való együttműködésében, akik hát mint egy a segédjei voltak, a Pándi, a Király, a Kardos György, és hát rólam a Kardos György gondoskodott, és elképesztő ez a rendszernek a Kafka kastélyára emlékeztető vonása, ahol nem tudjuk, hogy mi történik. A levél után, amit az Acélnak írtam, a Kardos fölhívott, és kérte, hogy minden kéziratomat adjak oda, mindenre szerződik, és ő mindent akar, mert látta véletlenül az Acél asztalán a levelemet, és hát ilyen bátor, csodálatos embert ő még nem látott. És mindenki
meg ezt mondta?
Igen. És meg akar ismerni, és nem tudom. És akkor elvették rá tőlem rendesen, de itt lépre mentem, helyesebben gyanútlan voltam, helyesebben miért? Hát volt kéziratom, miért ne adtam volna a Magvetőnek, egy jó kiadó volt. És hát ezt betették szépen a subládába, a fiókba, és élvezték, hogy kínoznak.
Ez... Kötöttek magammal egy szerződést, kötöttek, hogy ki fogják adni a könyvét?
És nem adták ki.
És még fizettek is?
Fizettek is, természetesen nem az ő pénzük volt, hanem az állami, úgyhogy ezt, amit elvettek máshonnan, azt ott kifizették. Amit tőlem elvettek máshonnan, azt kifizették ott, és még hálásnak is kellett lennem, és attól kezdve se nem adták ki, se a kéziratot nem adták vissza, és élvezték, hogy kínoznak. És én kínlódtam is, mint egy állat. Minden szerző kínlódik, ha valamilyen oknál fogva megalázó helyzetekbe kerül a kézirataiba.
És akkor ezt még nem lehetett, szóval még nem volt világos, hogy ez egy módszer náluk, hiszen nem csak magával csinálták.
Nem csak velem csinálták, erre volt a Kardos többek között tartva, tehát a mézes madzag és a korbács működtetésének ez egy fontos terepe volt. A másokat meg kiadtak mindenféle feltétel mellett, de kiadtak, és mások a kedvezményezett kategóriába kerültek, és az úgy történt. Én nem, ezzel nekem semmi problémám nincs, helyesebben van egy kritikai viszonyom ezzel kapcsolatban, hát főleg a Kardos György emlékkönyv íróival kapcsolatban.
Mert hogy?
Hát azért, mert ez már sok volt. Tehát az én szememben az sok. Tehát az túl van teljesítve, mert az ember jó, megjelenik, ennek örül, de azért az egy túl teljesítés volt. Tehát mindenki tudta, hogy ki a Kardos György, azt is tudta mindenki, hogy ki az Acél György. Tehát azért annyira senkit, aki írással, vagy emberekkel, vagy egyáltalán gondolkodással foglalkozik, megtéveszteni nem lehet. Az olyan kötet, mint a Rákosi elvtárs 60 éves születésnapjára a magyar írók, az pont az a kötet, a hiúság és a szemérmetlenség vására, amiben ott vannak a legnagyobb íróink, ami nem von le az értékükből, de nem.
Már az írói értékükből?
Az írói értékükből semmit, az erkölcsi értéküket az belőli.
Hogy érezte magát maga ebben a közegben? Most kifejezetten a kollégáira gondolok. Tehát, hogy belőtte azt, hogy miféle erkölcsi választások vannak, miféle magatartások lehetségesek, hányan választják, és milyen nagy, valóban nagy nevű és jó írók, meg jó költők azt, ami magának nem tetszik, és hányan voltak azok, akik körülbelül azt az utat választották, amit maga, és ez mondjuk elégséges háttér volt-e, elégséges biztonságérzet volt-e a maga számára, vagy magának tulajdonképpen elég lett volna saját maga is?
Nem, saját magam semmiképpen nem lettem volna elég, ez egészen biztos. Tehát számomra nagyon sokat jelentett az indulásnál az a néhány író, nem a személyes ismerettségük csak, hanem az, hogy egyáltalán voltak a világon. Mándi, a Mészői, a Zotlik, a Pilinszki, a Nemes Nagy. Ezek nagyon sokat jelentettek. És hát mit tudom én, a Mándi vagy a Mészői, ők voltak az utolsók. A többieket így vagy úgy be lehetett csábítani. És nagyon érdekes volt az egésznek a logikája. Engem mindig inkább a logikája érdekelt. Sokkal jobban érdekelt a logikája, mint az erkölcsisége. Tehát az, hogy például, arra emlékszem, hogy ezek közül, az írók közül, például a Nemes Nagy, az mindig, nem mindig, de hát amikor beszéltem vele, akkor világossá tette, hogy én tévedek, tehát az én magatartásom vagy elutasításom az egy tévedésen alapszik, hiszen volt egy sokkal rosszabb korszak az 50-es évek, és ahhoz képest ez jobb. Tehát tett egy ilyen különbséget, és ebben neki teljesen igaza volt. Itt volt annak, amit ő az irodalomtól akart, vagy szeretett volna, annak volt játéktere. Tehát például a kardos ellenőrzése alatt az ő folyóiratuk, az nem folyóiratként, de hát legalább évkönyvként megjelenhetett, és én abban publikáltam is.
Az Új Holdban.
Az Új Holdban, igen. Ő ezt úgy értékelte, mint egy eredményt. Én nem értékeltem úgy, mint eredményt, én úgy értékeltem, mint engedményt. Tehát a politika defenzívában van, és a defenzíva miatt engedményt tesz. Engem ez úgy érdekelt, mint a rendszer működésének az elve. Tehát az, hogy ha Moszkvába megy, akkor a Kádár János is ellenálló, és úgy jön haza, hogy ezt joggal gondolja. És amikor valamit mond az acélnak, akkor az acél is joggal gondolja, hogy ő jót akar. Igaz, hogy amikor Moszkvában durvábbak, akkor kénytelen úgynevezetten durva lenni, és akkor a magyar értelmiség hirtelen, mondjuk 1980 nyarán, hirtelen úgy beszél, tehát ugyanazt mondja, amit egyébként a nyugat-európai értelmiség, hogy most már lengyelek jobban tennék, hogyha dolgoznának és nem sztrájkolnának. Tehát hirtelen egy olyan pozíciót vesz föl, meg akarja őrizni a kis kiváltságait, és nem veszi észre, hogy ez a szisztéma hol tart. Ha megengedő éppen Brezsnyev elvtárs, Kádár elvtárs, Acél elvtárs, akkor természetesen mindenki megengedő módon viselkedik, tehát akkor még tovább próbálja ezt a rést tágítani, és tovább próbál menni még egy lépéssel. És ebbe az Acél elvtárs és a Kádár elvtárs is ugye partnerek, mert ezen a mézes madzagon tartanak engem fogva. Tehát ezt kaptam én be. És természetesen ilyen vagy olyan módon, bármi volt is a véleményem, hát én is egy részese voltam ennek a játszmának, vagy játéknak, hiszen én is publikáltam, és a maga a publikáció az részévé tett. Ez megint egy nagyon érdekes aspektus volt, mert a demokratikus ellenzék legradikálisabbjai emiatt engem megvetettek, elvetettek, és ennek hangot is adtak.
Mire gondol?
Hát azt mondták, hogy aki publikál, az eleve része ennek a rendszernek, függetlenül attól, hogy mit publikál. És ebbe a saját logikájuk szerint igazuk is volt, és ezt állandóan éreztették. Tehát a személyes közlekedésben ez egy állandó konfliktus forrása volt, hogy én olyan gyenge vagyok, hogy én nem a második nyilvánosságba akarok publikálni, az én most általános alany, tehát nem magamról beszélek, mindenki, aki publikál, az oly gyenge. Tehát ezek olyan árnyalatok voltak, hogy mondjuk én voltam egy árnyalat a Nemes Nagy Ágnessel szemben, a Nemes Nagy Ágnes volt egy árnyalata, nem tudom én kivel szemben, a Kennedy János vagy a Radnóti Sándor volt egy árnyalat velem szembe, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek árnyalatok voltak, és engem az egésznek ez a mozgása, logikája az, ami igazán érdekelt, nem föltétlen az erkölcsisége.
Ez nem inkább úgy volt, ezt tényleg nem tudom, azért kérdezem, mert például ott volt az Őrsi, aki amikor lehetett, minden alkalmat megragadott rá, hogy a hivatalos nyilvánosságban publikáljon, viszont teleírta a szamizdatot. Magának nem inkább azt hányták a szemére, hogy nem írja tele a szamizdatot? Tehát megbocsátották volna, hogy publikál.
Nem, személyesen különösebben nem hánytak semmit a szemembe. Ez egy...
Éreztették, jó.
Igen, ez néha beszélgetésekből kiderült, és beszélgetéseknek tárgya lett. Amit az Őrsivel kapcsolatban említ, az egy másik dolog. Volt, tehát itt két dolog keveredik. Tehát egyrészt egy ilyen szituációban mindenki részt vesz valamilyen módon a saját elképzelései szerint egy általános felszabadító háborúban. Kádár János a maga emeletén, az Acél György a maga emeletén, a Nemes Nagy a maga emeletén, tehát mindenki a maga emeletén a felszabadító háborúnak és a szabadságharcnak a résztvevője, így vagy úgy. És ezen kívül, és ez a másik nagyon lényeges tulajdonsága egy ilyen állapotnak, tehát az elnyomás állapotának, vagy az elnyomatottság állapotának, hogy mindenki partizán, tehát mindenki halálosan egyedül van, és mindenki vívja még ezen kívül a saját partizán háborúját, és azon igyekszik, ami egy majdnem lehetetlen vállalkozás, hogy a saját partizán háborúja és a nagy felszabadító háború valamilyen módon egymással kiegyenlített maradjon, tehát ne mondjanak egymásnak ellent, a saját kis érdekeivel ne keresztezze a nagy szent érdeket. Ez 89-el aztán véget ért, megmaradtak az alapformái, változatlan ugyanebben a rendszerben szerveződik a társadalom, vagy hát ez az értelmiségi társaság, vagy réteg, amilyen alapformációk kialakultak a korábbi helyzetben, de hát a feltételei azok megszűntek.
Komolyan kérdezem, mert ez nekem nagy probléma. Közben is az volt, utána is az lett, és most, hogy amit maga is elolvasott, tehát a Révés Sándornak az Acélkönyve után is ugyanez a kérdésem van, ami borzasztó primitíven megfogalmazható. Szóval, amikor, ahogyan annak idején fogalmaztak, geopolitikailag indokolt egy csomó cselekvéssor, és geopolitikailag nézhető a szabadság foka egy adott országnak, mondjuk, és azon belül egy adott író társadalomnak, akkor az ő mozgásuk, most azon túlmenően, hogy hatalmi játékokat játszottak mondjuk az Acél, és ezt élvezte, az ő mozgásuk tényleg abban az irányban értelmezhető sok szempontból, hogy növelni ezt a szabadságfokot. A problémát azt jelenti számomra, hogy akkor miért kell, hogy kétféle erkölcsi mércével mérjek, mert kétfélével kell, hogy mérjek, ha azt mondom, hogy ők amennyire lehetett és amikor lehetett a szabadság irányába játszottak, viszont mélységesen megvetem őket azért, mert egyáltalán játszottak.
Nem, én ezt egész máshogy látom. Én ezt úgy látom, hogy annak a játszmának, aminek Magyarország csak része volt, meg voltak a nagyon súlyos és nagyon olyan feltételeje, mint Magyarország nem osztott, nem szorzott, szóval ez a nagy terep asztalon. Még geopolitikailag sem volt egy fontos terület. Hát ez kiderült 56-ban egyértelműen nem jöttek az amerikaiak. Legfeljebb holland vajat küldtek, meg dán vajat. És kiderült 68-ban, amikor Johnson elnök azt táviratozta Brezhnev elnöknek, hogy a jaltai szerződés áll. Amivel Nyugat-Európa bejelentette a felvilágosodás eszméjének a végét. Hogy bizony, iszonyatos nagy veszély, a harmadik világháború veszélyének elkerülése véget, azért, mert nem akarunk atomháborút, tehát nem akarunk közvetlen konfrontációt, olyan eredményekkel járhatna, melyek beláthatatlanok, két erkölcsi mércével mérünk, és ugyanazzal a két erkölcsi mércével mértek Magyarországon belül is. De a történelemnek ettől függetlenül ez az akkori politikának volt a dilemmája. Jó oka volt rá Willy Brandtnak, hogy a Kádárral tárgyalt, jó oka volt a pápának arra, hogy a Kádárt fogadta, és jó oka volt az angol királynőnek, hogy Elena Ceausescuval csevegett. El akarták kerülni a harmadik világháborút, de a történelemnek a logikáját azok értették igazán, akik tudták, hogy ez csak egy állomás, és tudták azt, hogy ez nem fenntartható.
Nem volt ilyen ember.
De volt ilyen ember. De volt ilyen ember, hát a legradikálisabbak, tehát a demokratikus ellenzéknek a legradikálisabbjai, azok nem voltak hajlandók egy idő után semmiféle kompromisszumra, megcsinálták a saját szemizdatlapjaikat, csak ott publikáltak, olyanok voltak, mint a szerzetesek, tudták, hogy az egész világ ellenükre van, és nekik ezt mégis kell csinálni. Az egésznek semmi értelme, egyik depresszióból estek a másikba, az egyik alkoholos vödörből a másikba, és mégis ezt csinálták, és ezt Lengyelországban nagyban csinálták, nagyban játszották, Magyarországban nagyon picibe és jelentéktelenbe, de Magyarország erkölcsi tekintélyét ők tartották fönn.
Jó, félreértettem.
Kész, pont.
Nem, ezt szeretném elmondani.
A történelmnek van egy nagy logikája, amiben nekik volt igazuk, még akkor is, hogyha Magyarország történelmi adottságait gondolok 56-ra. 56 miatt az oroszok rettenetesen féltek ettől az országtól. Tehát nem azért engedtek a Kádárnak, mert a Kádár olyan ügyes politikus is volt. Tulajdonképpen egy hihetetlen primitív ember volt, egy politikusnak nem kell föltetlen nagyon nem primitívnek lennie. Primitív ember volt, de egy született politikus volt. Az Acéllal szemben is az volt. Tehát ahol az Acél mindig érzelmessé vált, és még próbálkozott, ő azt mondta, hogy nem, nem, és akkor nem. Kész. Akkor vége volt a oldott korszaknak. Függetlenül attól, hogy ebben a helyzetben, ahol mondjuk ilyen radikális embereknek, mint amilyen a Kennedy János, vagy a Kis János, olyan sok nagy játékterük nem volt, nagy hatásuk se volt, de minden esetre föntartották a gondolkodó elmék erkölcsi tekintélyét, amivel az ember magának tartozik, nem a többieknek, és szerzetes módjára egymással és önmagukkal vitatkozva egy ellenpontot képeztek mindahhoz képest, ami az országban realitásként zajlott.
Igen, szóval
irreális emberek voltak.
Így van, irreális emberek voltak, és szeretném elmondani, hogy nem arra gondoltam, hogy nem volt fontos az, hogy vannak emberek, és van egy csoport, amelyik nem hajlandó relativizálni az erkölcsöt semmiféle praktikus és szükségszerűségi hivatkozással, hanem arra gondoltam, hogy ők maguk aztán utána elismerték, hogy nem eszükben nem jutott, hogy még ez az ő életükben véget érhet. Szóval valóban úgy voltak,
világos.
Remeték.
Hát nem is juthatott az embernek eszébe ilyesmi, azért sem, mert a rendszert nyugati pénzből tartották fönt, nyugati kölcsönökből. Hát ez mai napig nem volt olyan magyar miniszterelnöke a Szabad Magyarországnak, aki elmagyarázta volna az embereknek, a polgároknak, a Magyarország lakóinak, hogy hát uraim, asszonyaim, hát ezt azt a pénzt, amit most vissza kell fizetni, azt már egyszer megkaptátok. Tehát most azt, amit jogtalanul kaptatok, nem munkával jutottatok hozzá, most el kell venni. Vagy adjátok, vagy nem adjátok, akkor is elvesszük. Nem mi vesszük el, hanem az a visszaveszik. Tehát ezt valahogy vissza kell fizetni. Kamatostól természetesen, mert arra adták. Az azért volt ez a pénz, tehát ez az államadóság, az más kérdés, hogy ez azóta halmozódik őrületes módon, mert ugyanabban a rendszerben próbálják a különböző előjelű és pártállású kormányok tovább csinálni, ahogy a kádárizmus csinált, tehát hogy mindenkinek megadni, hogy maradjon csöndbe. Hát ez így valószínűleg nem fog menni.
Hát ez mondjuk az utóbbi két év éppen nem, arról szól, hogy nem így van.
Nem, ez nem így van.
Maga miért nem volt ennyire egyfelől életidegen, mert ez egy abszolút életidegen magatartás, másfelől ennyire erkölcsös, mint a demokratikus ellenzék. Miért nem állt be? Na.
Mármint demokratikus ellenzéknek.
Igen, tehát miért nem ezt a magatartást választotta?
Annak két oka volt. Az egyik egy személyes ok, az, hogy én az, miután a szüleim egy illegális ellenzékhez tartoztak, tehát az egész magatartásukat, ez nagyon meghatározta, az egész gondolkodásukat, a baráti körüket. Tehát a konspirációnak azt a jellegét, azt én otthonról ismertem, történetekből elbeszélése, otthon nem konspiráltak a szüleim, bár bizonyos mértékben igen, mert bizonyos dolgokat előttünk nem mondtak, és akkor konspiráció folyt, tehát az minden gyerek érzi, hogy szülei konspirálnak, de hát ennyire mindenki előtt konspirálnak. Ehhez nekem nem volt kedvem. Tehát az én eszményképpen, miután hát én ezzel foglalkozom, az volt, hogy nem tudtam elképzelni egy életet, amit én magam titkosítok. Amikor emberek konspirálnak, akkor megvan a maga hierarchiája a dolognak. Tehát akkor be kell állni egy hierarchiába, mese nincs. Ehhez sem volt kedvem. Tehát akkor van vezérűrű, és akkor vannak a többiek, és akkor vezérűrű után kell menni. De különben nincs fegyelem, ez volt a demokratikus ellenzék legnagyobb problémája, hogy megpróbáltak demokratikusan szervezkedni, de hát végül is nem nagyon lehet, nem nagyon megy. Abban a formában, mint ahogy a vörös brigádok csinálták Németországba vagy Olaszországba, szellemileg az jobban érdekelt. Tehát ott az sokkal tisztább formában volt jelen, tehát arról szívesebben olvastam, mint a demokratikus ellenzéknek a belső csatározásairól.
Ami tisztább volt a logika, ami szerint
működött? Hát teljesen, ez egy teljesen egyértelmű logika, a bankelnököket le kell lőni, föl kell lázítani a munkásságot, mit tudom én, mit lehet még csinálni. Tehát ez a kérlelhetetlenségnek a magatartása. Magyar demokratikus ellenzékben, ami megint csak egy olyan pont volt, ami számomra nem tette vonzóvá, a filológusoknak és a filozófusoknak a késhegyre menő vitái és egymással személyes és nem személyes különböző nézeteltérései. Még akkor se, hogy egy csomó embert nagyon szeretek. Akkor is szerettem a mai napig, akár mint olvasója, tehát aki távolról szereti, akár mint ismerőse, aki személyesen szereti, de ez tőlem teljesen távol állt. Azért is állt távol, mert hát az, amivel foglalkoztam, attól távol állt. Az egy nagyon magányos tevékenység, oda nem lehet beengedni másokat, és én nem tudom kivinni. Tehát én nem tudom elmondani, vagy elmagyarázni valakinek, hogy az én energiáim másra kellenek. Mert nem tartozik rá, hogy az én energiáim mire kellenek, és hogy én azt hova rakom. Nagyon érdekes volt, hogy a kádárizmus utolsó évtizedében ez kifejezetten kifejlődött, egy ilyen természetes munkamegosztás, és természetes a különböző rétegeknek az egymás iránti tisztelete. Az ember tudta, hogy hát a másik más csinál, és ez nagyon mi annak az értéke, és hogy annak van értéke, és én meg azt csinálom, amit én csinálok. Tehát én nekem egy történetet kell fölépítenem, ennek a történetnek megvan ugyanaz a logikája, mint az ő történetének a szamizdatjával, vagy az ő történetének a táncházakkal, vagy a mit tudom én micsodával. Ugyanúgy megvan a maga logikája, és én nekem amellett kell maradnom.
Tényleg így érezte, hogy ez egy ilyen kialakult? Hát állandóan igen. Egymás piszkálásra folyt, és állandóan egymás megítélése és elítélése folyt ezekben a különféle csoportokban.
Lehet, hogy csak én nem ítéltem meg. Úgy fogalmaztam, hogy ez a vakontúrásoknak a... Tehát kis vakondok túrtak és aláásták az egész iszonytató világbirodalmat a rettenetes, lassan elrozsdásodó fegyvereivel és tankjaival, és az egész beszakadt, kész. Azért, mert ezek a kis vakondok, ami én is vagyok, tehát ezt még meg is írtam ezen a kis tolvaj nyelven, amit használtunk, szóval, hogy alá van, vagy termesz hangyák, alá ássák a szisztémát.
Félt valaha? Politikai okokból.
Igen.
Akkor aláírta a kartát, utána félt?
Akkor nem. Hát ez egy elég világos szituáció volt, mert hát a demokratikus ellenzék tagjainak szükségük volt, tehát a legradikálisabbaknak szükségük volt személyes bátorságra, de meg volt ugyanakkor a védelmük, tehát volt egyfajta védettségük. A védettséget az adta, hogy ez nem abszolút védettség volt, de hát egy bizonyos fokú védettség volt, hogy önbizalom, vagy öntudat. Az adta, hogy a nyugat-európai közvélemény, ami a magyar kormányok számára, amikor mi a kártát aláírtuk 77-ben, már egy nagyon fontos tényező volt. Tehát Magyarország hitelképessége. Magyarország akkor kapott hitelt, hogyha azért az ellenzéket nem akasztotta föl. Kicsit bebörtönözhette, kicsit megrugdoshatta, kicsit üldözhette, a szamizdat butikot megszüntethette, tehát ezeket csinálhatta bizonyos kereteken belül, de ha egy keretet túllépett, és erre volt példa, Románia, akkor kész, tehát akkor befagytak a viszonyok.
Ugyan ezt utólag lehet ilyen biztosan tudni, akkor sose lehetett kiszámítani. Én szerintem, hogy
79-ben vagy 80-ban, tehát mindesetre a második karta aláírása után Tóth Dezsővel a minisztériumba behívtak, a Tóth Dezső beszél, akkor azt adták ki, hogy a résztvevőket kicsit piszkálni, ha a szerződése van megszüntetni, ha nekem nem volt semmi, de akkor volt meg is szüntették később, de nem emiatt. És ott ültünk a Tóth Dezsővel egymással szemben, és ő elmondta azt, hogy én milyen rosszat tettem személyesen a saját hazámmal kapcsolatban, és én épp olyan meretten és ostobán belenéztem az ő szemébe, mint ahogy ő az enyémbe, és mondtam neki, nem, ellenkezőleg én úgy gondolom, hogy Magyarország hitelképességét növeltem ezzel. Igen, és ez az egyetlen, ami miatt tulajdonképpen nem örülök annak, hogy aláírtam. Ezt, mert nem akarom, majd nem, tulajdonképpen nem tartozott a szándékaim közé, hogy a hitelképességet növeljem. Nagy csend következett, és azt mondta, hogy magának igaza van.
Igen?
És ebben maradtunk, más tárgyra tértünk. Úgyhogy azért ez akkor elég világos. 77-ben még nem, de 79-ben éppen azért, mert látszott, hogy a 77-es az tulajdonképpen a rendszer kénytelen lenyelni. Nem tud más csinálni. Mert ha bebörtönzi ezeket az embereket, mint ahogy Csehszlovákiában bebörtönözték őket, akkor azzal sem egy semmivel. A csehszlovák vagy a román rendszer azzal, hogy nem vett föl hiteleket, csak önmagát paralizálta. A paralízis
de
nem...
Benne volt a lehetőség, bármikor benne volt
benne
a lehetőség. Úgyhogy csak ezért mondom, hogy nem mehetett senki biztosra.
Biztos
a Demszki sem, amikor megverette magát, és magas, amikor kartát találja.
Nem verette meg magát, a Demszkit megverték.
Úgy, igen, szóval
ki nem hagyta magát, a Demszkit
ha megverette magát, az azt jelenti, hogy nem félt olyan helyzetekbe belemenni, amikor tudta, hogy meg fogják verni. Na.
Természetes, természetes, de én ragaszkodom a magam megfogalmazásához, hogy senki nem akarja magát megveretni, mert akkora hős nincs senki, hanem csak számításba veszi, hogy megverhetik, ez éppen elég, ez bátorság.
Igen, csak erre akartam. Szóval mikor félt?
Mikor féltem? Egyszer nagyon féltem, az nagyon rossz volt. Az Lengyelországban történt, hogy a Pályi András adott neki, aki polonista, ugye, adott egy krakói címet nekem, egy krakói egyetemi tanárnak a címét, aki nagyon szoros kapcsolatban állt a Szolidárnoscsal, helyesebben hát tehát egyik helyi vezetője volt. Nevére nem emlékszem sajnos. És én előbb fölkerestem őt az egyetemen, Wroclawban volt, Wroclaw. Aztán bementem hozzá az egyetemre, és aztán lezajlott egy, ő nagyon hosszan beszél, az elmentünk a lakására, és ő mondta, hogy őt követik, de hát egyrészt én Magyarországon sem foglalkoztam azzal, hogy kit követnek, vagy kit nem követnek, meg hogy kit hallgatnak le, vagy kit nem hallgatnak le, ott se foglalkoztam vele. És aztán kikísért a pályaudvarra, és akkor egy jelenet lezajlott közöttünk, amiről hát nekem tudni kellett volna, éppen a szüleim konspirációs tudománya alapján, ugyanis én kivettem a csomagmegőrzőből a bőröndömet, amit ő udvariasságból, holott hát egyidősek voltunk, csak mit tudom, az újságjaimmal, nem tudom milyeimmel, nem tudtam éppen mit kezdeni, tehát kivette a kezemből, majd fölmentünk a peronra, és a peronon odaadta a bőröndöt nekem. Tehát az ő kezéből megkaptam egy bőröndöt, azzal felszálltam a vonatra, és a vonaton láttam, hogy a kupéba két nagyon feltűnő emberrel tolakodtunk be, tehát azok mindenképpen tolakodtak, és egy helyet legalább akartak velem szembe. Kettőhöz nem jutottak, a másik kínált, és attól kezdve egészen Varsóig eléggé sarokba szorítva éreztem magamat, mert az volt a módszerük a lengyel titkos rendőrségnek különösen, illetve a lengyel titkos rendőrségnek, hogy kábítószert raktak bele a bőrönbe, tehát amíg az ember kiment, vagy nem tudom mi, és aztán leleplezték, mint valutatolvajt, vagy kábítószer kereskedőt, vagy nem tudom én micsodát. Tehát valami, nem hagyhattam ott a bőröndbe. És láttam a váltást, tehát Lucsba valahol, tehát valamelyik nagyvárosba váltották egymást, átadtak egy másiknak. De ez még mindig nem lett volna semmi, hanem barátokhoz mentem Varsóba. És a barátokat nem akartam ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, mert úgy tudtam róluk, hogy teljesen apolitikus emberek, és nem, most miért hozzak embereket kellemetlen helyzetbe, hogy mit fogok csinálni? Tehát mit fogok csinálni a barátommal, aki ott vár a varsói pályaudvaron? És valóban féltem, szóval valóban féltem, hogy ebből mi lesz. És akkor leszálltam a vonatról, és azt mondtam a barátomnak, hogy nem vagyok egyedül, kísérnek. Na, megrántott a vállát, és azt mondta, engem 3 napja.
Igen.
És akkor a félelemnek is vége volt.
Szóval ez volt az egyetlen eset tényleg?
Nem, hát biztos sok eset volt még, amikor féltem. De most nem jut eszembe másik. Ez ilyen kalandos volt, és az ember a saját gyávaságát olyan jól tudta ellenőrizni, hogy te meg a saját, tehát, igen, a saját rémképeit.
Amikor a 77-es kartát elvitték magához, egy percig nem okozott problémát, hogy aláírja, vagy sem, nem gondolkozott?
Nem vitték el, hanem a Kennedy fölhívott, hogy valamiért akar velem találkozni. Valamilyen oknál fogva tudtam, hogy miért akar velem találkozni. Valahogy ilyesmire még nem volt. Például a Móri Zsigmond körtéren találkoztunk, fölmentünk a Vezér Erzsébet Mészői utcai lakására, közben elmondta a Kennedy, hogy miről van szó, nem volt semmi problémám. Én is olvastam újságot, tehát én is tudtam, hogy miről beszél, én is tudtam, hogy mit akar.
De tudta viszont, hogy nagyot fog szólni az aláírás.
Nem is szólt olyan nagyon nagyot. A kutyát nem érdekelt.
Ne vicceljen, hát fél ország hallgatta a Szabad Európában. Meg az, igen.
Na, volt egy nagyon édes eset, a Kisoroszliba egy kőműves, a Győző, azóta már meghalt szegény alkoholizmusba. A Győző mondta a Mészőinek meg nekem, hogy szorongatta a kezünket, és hogy csak szóljunk neki, hogy ha az írók az Írószövetségben valamit csinálnak, ők jönnek.
Ők a kőművések?
Igen. Nagyon helyes volt, egy nagyon kedves ember volt a Győző.
Olvasható is az a Pándi véleménye, amelyet az emlékiratok könyvéről írt, tehát a Pándi Pál véleménye. Hát értelemszerűen politikai szempontból nézi végig. Ez volt az egyetlen, amikor politikai szempontú értékeléssel volt kénytelen találkozni a könyveinek a kiadása során, bár előtte nem, azért nem volt túl sok.
Hát ugye az első, a 65-ös a Biblia, és akkor attól kezdve tulajdonképpen nem írhattam olyat, ami így vagy úgy ne lett volna politikai mérlegelés tárgya. Azért tartottam én fontosabbnak azt, hogy regényt írjak, mint azt, hogy konspiráljak, mert én nekem az volt a meggyőződésem, hogy ha az ember belemegy kellőképpen a személyesbe, tehát az individuum pártjára áll, szemben akár a politikai ellenzékkel, akkor értelmesebben én a saját képességeim szerint, tehát a saját képességeimnek ehhez közelebb jelenítem meg a szabadságvágyat.
A darabjai például miért? Szóval a darabjai sokkal inkább az én benyomásom szerint a személye miatt, nem azért, mert...
Nem. Hát mit tudom én, a takarítás végén, ugye a kilép valaki a falból, a fal leomlik, és a kiszállt a győri, a teljes győri vezérkar, tehát a győri pártbizottság, vagy a győr megyei pártbizottság első titkárával, már nem emlékszem, hogy hívták, milyen elvtársal, aki egy súlyos ember volt, és beszakadt alatt ráadásul a pódium, tehát még el is nyerte méltó büntetését, sajnos a bokájának semmi baja nem lett. Ári elvtárs. Hogy, és ők elmondták a próba után, amikor az volt a kérdés, hogy most mehet-e vagy nem mehet, 80 ember előtt, tehát nem nagy színpadon, hanem egy levegőtlen kis helyiségben, hogy ez a szocializmus falát jelent, és hogy a szocializmus fala leomlott, és mi a Mocsányi Gézával, meg a Szikora Jánossal nem mertünk egymásra nézni, hogy nehogy kibudjanjon belülünk a röhögés és a sírás egyszerre, hogy hát akkor ezek látják, hogy miről szól az előadás. hogy arról szól bizony, hogy itt a fal az leomlik, itt mese nincs. És nem a rendszerbe omlik, mert arra egyikünk se gondolt, hanem itt ezen az előadáson bizony leomlik a fal. Ez bizony a szocializmus fala, ha akarod, igazad van. És azt kellett mondanunk, hogy nem, ez hogy lenne itt a szó. Tehát ez egy fal, ami túl van csirizzel és papírtéglával építve. Az egy eminens politikai kérdés volt. Az, hogy mit és milyen határig lehet az emberről egyáltalán beszélni. És hol kezdődik az ember, mint szabad lény. És ahol szabad lény kezdődik, az be volt tiltva.
Ahhoz az kellett, hogy magának legyen egy múltja, egy politikai múltja, amelyet ő ismert, hogy a Szikorának is legyen, hogy még a Rajk László is ott tervezzen díszletet, és azért ahhoz sok minden kellett, hogy ő azt tudja mondani, azt mondhassa, hogy ez a falotta egyben a szocializmus.
A Hári elvtárs nagyon pontos, amit mond, a Hári elvtárs meg is mondta nekünk, fölkéretett minket a pártbizottságra, Markó Ivánnal együtt. Markó csinált is egy nagy jelenetet, amilyet egy barokk nagy barokk művésznek, aki mindent megtesz azért, hogy pénzt kapjon, meg kell tennie. Megmondta, hogy megkapta a belügyi anyagot.
Igen?
Igen. Megkapta a belügyi anyagot, és látta, hogy egy érdekes ember vagyok. És meg akart ismerni személyesen. És megismerte.
És a belügyi anyagából abszolút világossá vált neki, hogy az a falott az nem egyszerűen, nem lehet csak, hiszen maga erre nem képes.
Mondta, ezt az egyik segédje mondta, a győri pártitkár mondta, nem tudom, hogy hívták. De hát ezek összefutottak, ezek a vonalak furcsa módon. Hát persze, hogy összefutottak. Hát a darab arról szól, nem arról szólt, hogy a szocializmus fala leomlik, de hát a darab mégiscsak arról szólt, hogy valaki szabad, vagy nem szabad. Hogy valakit a nyom agyon nyom a múlt, de nem a sajátja, hanem a másoké, vagy nem, és vagy kimászik alóla, hogy valaki a rabtartóját megöli, vagy nem öli. És hogyha megölte, akkor mit csinál? Erről szólt a darab. És a Pándi véleménye is egy sokkal differenciáltabb vélemény. Tehát az, ha végignézi, én nekem akkor, amikor elolvastam...
Mikor olvastál?
Azt a kezemre játszották. Így működött a szisztéma, hogy az Illés Endre miközben azt akarta, hogy a Pándi véleménye alapján bizonyos dolgokat megváltoztassak, gondoskodott róla, hogy tudjam, hogy ő mit, mihez képest kér. Tehát, hogy én ha látom, hogy a Pándi mit kér, akkor ahhoz képest nagyon kevés az, amit ő kér. És én a különbséget le tudjam mérni. Tehát gondoskodott róla, hogy ez a papír a kezembe kerül.
Ez a szép irodalminál,
igen. Hogy értett a dramaturgiát?
Hogy gondoskodott róla? Nem úgy, hogy a kezébe nyomta?
Nem, úgy nem gondoskodhatott róla, mert úgy akkor úgy kellett volna éreznie, hogy a cinkosoma. Úgy se gondoskodhatott, hogy megkerüli a saját főszerkesztőjét, illetve csak úgy gondoskodhatott, hogy megkerüli, rábízza a saját főszerkesztőjére azt, hogy mondja el nekem, hogy milyen változtatásokat igényel, de amikor ez a szegény ember ezt elmondja, és tipródik, akkor ugyanakkor én már tudjam, tehát mintegy a főszerkesztőjét megvédje. Tudjam, hogy miről van szó. Tehát én ezt a papírt ott hagyott ezzel a papírral, és a papírt elolvastam. Ez a papír ez világossá tette a számomra, hogy abban, és ezért értékeli, maga alul értékeli szerintem ezt a papírt, ez egy nagyszerű dolgozat. Csak hogyha én azt a regényt, amit a Pándi követelt volna, meg tudtam volna írni, akkor valószínűleg lett volna szocialista realizmus. Tehát akkor mindent úgy olyan igények szerint át lehetett volna csinálni, hogy akkor valóban a szocialista realizmus egy művészeti, külön művészeti ág, műfaj, nem tudom, mi lett volna. Szobrászat, tánc, szocialista realizmus. De miután ezt nem lehetett megoldani, tehát például azt kellett volna csinálnom, hogy azt a jelenetet, ahol én az 56 és 53 összefüggését megteremtem, tehát az 53-as berlini felkelés és az 56-os budapesti közötti összefüggést azáltal, hogy két ember, két férfi szerelmes egymásba, és egymásnak mesélik a saját forradalmukat, a saját elnyomott és saját magukban is elnyomott forradalmukat, ami hát egyben a saját érzékiségük elnyomásának a története, a saját szabadságvágyuknak a története, hogy ő azt akart, hogy ezt vágjam ketté, tehát válasszam el egymástól. De hát az én találmányom éppen az volt, hogy ezek egybe tartoznak. Tehát, hogy ezek ugyanannak a történetnek a különböző aspektusai. És hogyha én ezt szétválasztom, akkor tényleg vagy én lettem volna a Pándi Pál legjobb magyar tanítványa, vagy én lettem volna a demokratikus ellenzéknek az egyik legjobbja, de mintha nem ezt, én egy más összefüggést kerestem, tehát én azt írtam meg, amit megírtam.
Most azt akarom mondani, hogy a Pándi pontosan értette a maga könyvét, akkor ebbe teljesen egyetértek, csak aztán megpróbált, ha jól emlékszem, vagy jól értem, magának olyan javaslatokat tenni, ahol ezek a politikai transformálható konfliktusok a maga regényében megváltoztathatók.
Nem nekem tette volna a javaslatokat, hanem az Illés Endrének. Az volt a fantasztikus, hogy mielőtt készhez kaptam volna ezt a papírt, Pándit futólag ismertem. Mentem a buszon, leugrottam a buszról, egy busz megállóba itt a vár alatt, a Dózsa téren, és ő ott ült a padon, valószínűleg azért, mert rosszul volt. Szívbeteg volt, és valószínűleg azért, mert rosszul volt, két szatyorral, nem sápadt, hanem hamuszürkén ült a padon. És amikor én megjelentem a busz ajtajába, akkor valami olyan hihetetlen gyűlölet volt az arcán és a szemében, ami ez azonnal elmúlt, mert arrahoz se volt igazán ereje. És én ezt a nézést legalább másfél-két hétig nem értettem, hogy mi ez. Soha azelőtt nem volt. És plusz, hát részvétet éreztem, mert hát rosszul volt, és olyan rossz érzés volt, hogy miért nem mentem én oda ehhez az emberhez megkérdezni, hogy ne segítsek-e. És aztán kaptam meg ezt a papírt a kezembe, és akkor értettem meg magát a jelenetet. De nem tudom, hogy miért mesélem el ezt.
Mert ott tartottunk, hogy a Pándi pontosan értette maga a könyvét, és nem magának akart javaslatot tenni,
hanem az Illés Endrének, mert az Illés Endre ugye nem dolgozhatott önállóan, Kardus önállóan dolgozott, illetve hát bizonyára rögtön közvetlen az Acéllal beszélte meg, az Illés pedig egy ilyen köztes szituációban volt, és az is egy gyönyörű történet volt, hogy ez az idős ember, aki nagyon sok könyvet nem adott ki, Hernádi Gyulától a Mészöly Miklósig, az élete végén elhatározta, elolvasta ezt a könyvet, és elhatározta saját magát.
Mert az emlékiratokat elolvasta.
Igen, és ki akarta adni. És hogy ehhez milyen diplomáciai, tehát rengeteg munkára volt neki szüksége, holott valószínűleg már a rendszer ezt a munkát annyira omladozott, hogy nem is igényelte. De ő nagyon sokat...
Nem tudott más módszert.
Igen, ő nagyon sokat dolgozott, és hát többek között ez az egész diplomáciai játék, hogy én tudjam, hogy mihez szólok hozzá, és bele is mentem azokba a változtatási javaslatokba, amelyek tényleg ahhoz képest, amit a Pándi akart, tehát az, hogy írjam meg a regényt újra olyan elvek alapján, amit legutóbb Zsdánov elvtárstól hallottam, végrehajthatatlan volt, tehát az megvalósíthatatlan, amit ő kívánt. De amit az Illés akart, illetve amit a kiadó kért tőlem, azok megvalósítható dolgok voltak, mert egy ekkora szövegben, hogyha nem ez a kifejezés áll, hanem az teljesen lényegtelen. Úgy is maradt a mai napig, tehát a második kiadásban se változtattam vissza az eredetire.
Miért nem?
Mert nem osztam szoros. Igen? Tehát ezek itt szavak voltak. Volt olyan eset, ahol kifejezetten differenciáltabb kifejezést tudtam találni.
Hogy mondhat ilyet egy író, hogy szavak voltak, nem osz, nem szoros, de
ez egy, ha egy ekkora tömegben, tehát egy ekkora szövegtömegben, ez nem tudom én, talán 11 hely volt. 11 szöveghely, ahol változtatást kértek.
A szavak szintjén rendben van a dolog, de nem kérte ki magának?
Nem, élveztem.
Hogy beleszólnak a szövegébe, igen, azt élveztem. Nem élvezhet.
Nagyon, Illés Endre fantasztikus volt. Soha előtte nem voltunk ilyen, mindig éreztem rajta a bizalmatlanságot és az idegenkedés sok okból, biztos sok oka lehetett rá én nekem is, hogy fordítva is így volt. De akkor nagyon közel kerültünk ebbe a... És vitatkoztam, tehát mint a kereskedők, alkudoztunk. Mit lehet és mit nem lehet. Tehát volt, amit nem lehetett. De annak érdekében, hogy ezt nem lehetett, ezt lehet. Nagyon érdekes volt. Egy játék volt, tehát ez ugyanaz a játék volt, amit mondom, Moszkvában játszott a Kádár, amit az Acél játszott a saját játékosaival, vagy játszótársaival, ahol a dolognak volt kockázata. Neki is megvolt a maga kockázata. Ő akkor veszítette el a nagy játszmáját a Révai Lexikonnal, amivel kihúzta volna a kiadót az anyagi válságból, és az utolsó pillanatban azt akarta, hogy tudjam, azt akarta, hogy tanulja legyen. Ott ültem, és megkérdeztem tőle, amikor az íre fölkerült a pont, hogy nem csinálhatja a Révai Lexikont, és ott kiabáltak ezzel a 80 nem tudom hány éves ember, és kérdeztem, hogy menjek-e ki telefonon, telefonált a pártközponttal, nem tudom kivel, menjek-e ki, és mondta, hogy integetett a telefon mögül, hogy nem, csak tessék, maradjak. Azt akarta, hogy halljam, hogy mit művelnek. Meghívott vacsorára magukhoz, az inkább unalmas volt, mint érdekes, de hát érdekes volt, mert egy világba beleláttam, amivel nem kívánkoztam különben, ami tőlem idegen volt, de hát láttam, és szimpatikus volt, kifejezetten szimpatikus volt.
De ez nem szerkesztői munka volt, amit maguk ott végeztek, ez cenzori munka volt.
Akkor ez kemény cenzori munka volt, bizonyos tudtam, megszabtam, hogy hol a határ. Tehát azt láttam, hogy 56-ot 53-tól el nem választhatom. Mondtam, hogy most azt mondtam neki, hogy most mondd meg nekem, hogy az oldalt hol vágjam szét. Hosszába vagy keresztbe? Ez volt az én feltételem. Ezt nem. Szavakat igen. Na de a Pándi szövegében éppen az van, hogy nem szavakat, hanem a lényeget. Tehát ő neki, amikor én ezt kérdeztem, hogy ő tudta, hogy én tudom, hogy a Pándi mit kér, én is tudtam, hogy ő is tudja, hogy én tudom, és ezzel együtt azt kérdeztem tőle, hogy most hol vágjam szét a fejezetet. Függőlegesen vagy vízszintesen? És mutattam, hogy ollóval most hogy vágjam szét. És hát mint szakember nem mondhatta azt, hogy de hogyha a két férfi nem szereti egymást, nem gyűlöli, és nem elmesélik, hanem visszaszívják a történetet, akkor jó lesz. Most írjam újra így, hogy visszaszívják, gyűlölik egymást, és hogy miről van szó? És akkor nem azt mondta, hogy de akkor nem adom ki, hanem akkor azt mondta, hogy de ott van az a mondat, a, nem tudom én, abban a beszélgetésben, az operában, hogy ott akkor azzal nem tudok-e valamit csinálni. És akkor ezt elfelejtettük, hogy itt ezt szét kell vágni. Hát tehát magyarán ő vállalta annak a kockázatát, hogy hát ugyanilyen alkukat folytatott az Acél is a Dérivel, az Örkénnyel, a Juhásszal, a nem tudom én, mindenkivel. Ezek alkuk voltak.
Hány évig írta?
11.
11, igen. Szóval van egy 11 éves munkája, amit nem csak azért, mert 11 éves munka, hanem mert egy baromi nagy vállalkozás, nyilvánvalóan hát élete kulcs kérdésének tekint. És akkor belemegy alkudozni az Illés Endrével, és ezen keresztül a Pándival, és ezen keresztül éppen nem tudom ki volt, még mindig az Acél volt, a maga legnagyobb művéről, egy-kettő, elvileg belemegy egy alkudozásba egy irodalmi műről, belemegy egy cenzurális beszélgetésbe egy irodalmi műről. Ezt hogy csinálta?
Igen, hát ez tulajdonképpen egy megvethető, megvetendő dolog, hogyha az ember Antonin Artaudnak születik, vagy Georges Bataille-nak születik, vagy Jean Genet-nek születik.
Tehát egy törvényen kívüli személynek születik.
Igen, tehát van az elátkozott művész, ez francia fogalom, ugye, akinek az élete és a művészete egy. De annak az nem ilyen típusú regényt ír. Tehát az ilyen típusú regény megírásához egy másféle alkat szükséges. Az elátkozott művész, az elég a művészet oltárán. Antonin Artaud az azonos minden mondatával. Én elosztom magam, én máshogy gazdálkodom, független attól, hogy itt most mik a nagyságrendek, azzal most nem foglalkozom, most tipologizálok. Tehát nem mentem volna bele ebbe a regényírásába akkor, hogyha én el akarom magam égetni. Tudom én, a Hajnóci a sokkal inkább ilyen elégetős. Tehát aki azonosította a saját irodalmi működését és az életét. Én nem gondoltam, hogy azzal, hogy ez a regény most megvan, most bármi befejeződött, vagy bármi elkezdődik.
Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, hetedik rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, és legutóbb 2002. október 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. Hetedik rész.
Azt a sárgát jól csutakod le. Szegény párát alaposan meggyötörte a küldönc, hogy a rossz hírt elvihesse rokonság szerte.
Fél napja, hogy senki se szól hozzám. Mintha nem is volnék, rám se hederítenek. Sehol ütleg, egy lódúj nem mocsok. Most érzem igazán árvának magam.
Szegény úrunk! Ó, könyörületes istenek! Atyám mondta mindig, nem jó megöregedni, de fiatalon meghalni gyalázat.
Na és Karite, asszony lehetett 3 napig. Igazán még meg sem ízlelhette a szerelem mézét, s lám már is özvegy a lelkem.
Szegény kis úrnőm az ágyat nyomja. Ki tudja, éle még. Olyan nagyon szenvedett, mikor meglátta imádott férjét kiterülve ott.
Iszonyú látvány volt, még ma is borzadok. Telepolemus állt, éppen csak féltérden, értetlen bambám fivérét nézte, s még csobogó vérét a szomjas föld beitta, elzuhant hosszan a nedves avaron.
Gyász a lakodalom napján. Átok ül a házon, főlovász uram. Átok! A bal végzet felülkerekedett, és sejtelmem azt sugallja, ettől fogva az lesz itt az úr. Tessék, nedves a szalma! Ezt rakjam a lovak alá!
Esik, csak esik. És a vizes levegő mindent átjár. Az ég is, mintha urunkat siratná.
Főlovász uram, én elmegyek innen. Nekem feleségem van, 2 apró gyermek. Élnünk kell továbbra is, és itt nem tudom, mi lesz velünk.
2-szeresen is leszállt az este. Az istálló ajtaját szél nyikorgatja. Nedves szénával birkózik fogam. Langyos eső zúg, olykor villámlik. A többi némaság. A ház kihalt, a vendégek elosantak mind, és akik maradtak, halott őrző hervatrokonok. Szörnyű gaztett. És ami szörnyűbb, ennél úgy hiszi mindenki, hogy a vakmerő lovag élete lángját a bőszült vatkan rohama oltotta ki.
Várni kell, fiam. Csendesen kivárni. De maradt valami jó is az időbugyrában, és végül kirukkol vele.
De hát Karite asszony, az ő állapotában...
A Karite asszony gyengélkedik is, itt van Trasillos úr, ő komoly, megfontolt, és tudja, hogy a gazdaságot csupán pennával fenntartani nem lehet. El kell a szorgos értőkész továbbra is. Eferől biztos lehetsz. Vedd úgy, fiam, hogy a világ egy nagy istálló. De ha az ember nem rest és dolgozik, csak eléri célját. Rend lesz és tisztaság, miként most itt mindenütt.
Szavaid nem hangzanak valami meggyőzően, főlovász uram.
Ne keresd a kákán is csomót. Ha elvégezted dolgodat, pihenj le és aludj. Indulok én is. Bármi, ha történne, zörges fel. Jegyezd meg. Az élet megy tovább, és mi követjük lépéseit. Most ez a kötelesség, ez a becsület. Nyugodalmas álmokat, fiam.
Jó éjszakát, uram.
Kihunyt a Mécs pislalángja. Szurok sötét az éj, csitú esőkopogása. Csend barlangja mély, felhők lassan foszladoznak. Gomolyukból szivárognak ezüst párák, holt permetek.
szikrát fognak erdők, hegyek. Mi bűvös látomás. Az istálló tárva nyitva. Itt boszorkány tűz. Lidérc járás. A fényesség egyre nő. A fák között árnyak imbolyognak. Ó, Jézus! Éjféli holdfüst, surranó ködök. Szívemre lámpást, csillagot kötök. Kimegyek, s megfürdöm e fényzuhatakban. Ah, minden milyen tiszta s határozatrajzú. Az élet könnyű levegés. Mintha nem is lépnék, csupán a fuvallat vinne. Most csüvítő szél rohamzódul a kastélyra, s kék hideg fény lángot vet a tetőn. Ó, Istenek! Egy alak állott teljes valójában. Nem más, mint...
Karite. Kedves. Te kiszérem verését nem hallhatod immár. Hold meg még ez egyszer, keserves sóhajom.
Ő az Tlepolémusz. A hangja, alakja, vagy inkább szelleme, alvilági képe.
Hold meg át, Karite, fénye életemnek és halálom oka. Nem a sorsult hozzád, a véletlen mostoha.
Feltűnt, Karite. Ott vonul lassan, méltósággal az oszlopok között. Szemét lehunja. Arcán a holt sápat tükre ragyog.
Ó, férjem, szerelmem, merre vagy?
Sehol és mindenütt. Valóm felszívódott. A mind rabja lett. S lettem így a semmi. Csak képem imbolyog.
Szellem vagy tehát. Az emlékek vízfénye. Kit, ha elfelejtek, kísérteni megszűnik tered.
Férjed emléke vagyok, a gyötrő emlék, mely nem hagy nyugodni, míg ki nem derül a színtiszta való.
Beszélj hát, mondd el, mi az, mi szívemet nyomja, s emlékképedet kísérteni a tetőkre hajtja.
Thrasyllus dárdája döfte át a testem, bátyám fegyvere. Ő volt kileterített, mint ahogy téged is. Csak egészen másképp.
Thrasyllus gyilkos?
Tolvaj és gyilkos. Elébb megrabolt. Elragadt belőled egy kicsiny darabkát. Aztán, hogy a többit is magának tudhassa, kipusztított engem e földi világból. Ereimet láncsa. Nem vatka nagy artépte. S a halált az a kéz osztott, amely egykor téged is gyöngéden simított.
Ó, Thrasyllus, Thrasyllus!
Hát ész csak néhány percet adott, hogy a felvilágban töltsem. Időm elillant, hív a sötétség. Titkom immár a tiéd is, nyugodtan mehetek. Karite, kedvesem, vigyázzanak rád az Istenek.
Ó, Tlepolémus, férjem.
Itt vagyok, Karite. Miért kiáltottál? Eszedbe hatolt, igaz? Megértelek. Neked férjed... Nekem szeretett öcsém volt.
Szeretted őt, Thrasyllus?
Micsoda kérdés, persze, hogy szerettem. Hisz egy anyánk, egy atyánk, vér volt a véremből.
És engem szeretsz-e?
Oh, hogy szeretlek-e? Jobban életemnél.
És még kiénél?
Nem értem, mit akarsz ezzel?
Csak tudni akarom, mennyire szeretsz.
Szeretlek mindenkinél jobban, beleértve egy szál magamat.
Bárkit, ha kívánnám megölnél, értem.
Bocsáss meg, kérdésed kissé talányos.
Az. Talányos. Mint minden, mely ezen az éjszakán körülfog minket.
Öljek meg valakit. Azt akarod ezzel?
Hiszen már megtetted.
Mit mondasz, Karite?
Már meg is tetted. ha elszántod rá magad.
Nem egészen értlek, a fejem kissé nehéz.
Könnyítsünk rajta. Nyisd ki egy palackot. Gyöngyös aranynedű fájtlat vett mindenre. Egészségedre, Thrasyllus.
A tiédre is, Karite.
Tehát, azt mondod, szeretsz?
Ha jól emlékszem, egyszer már bizonyságot tettem.
Tedd meg ma éjjel is.
Karite, gyönyörűm, ezt komolyan mondom.
Ígyunk rá, Thrasyllus. Egészségedre.
A tiédre is, Karite.
Tlepolémus, tudod, mi vad volt és férfias?
Az, az vad és szertelen.
Nem lehetett olyan, mit meg nem tett, értem.
Az a vadka mégis maga alá
gyűlte. De te lebírtad őt egy pompás dobással.
Így volt, csak az bánt, hogy elkéstem vele.
Ne bántson, Thrasyllus. A győzelem a tied.
Azt mondod, Karite, elhiggyem szabad.
Ígyunk rá, te férfi. Egészségedre.
A tiédre is, Karite.
S hogy az a csekéke kétség is semmivé foszoljon, mely szerelmed igazát kutatja bennem. Add a bizonyságot.
Legyen az bármi, egy szóra megkapod.
Na, hallja tehát. Ha úgy felhált benned a konok férfi hajlam, s ha én vagyok valóban az a boldog asszony, ki mindezt élvezhetem, hát úzd át a folyót. És ha a mártózás nem hűti le véred, azt mondom, öcsédnél különb vagy mindenben, s érezd még ma éjjel combom szorítását.
Megteszem, Karite. Már is indulok.
Egészségedre, Thrasyllus.
A tiédre is, Karite.
Ő az ott fekszik. Ki tudja mióta. Valami írás szorongat kezében.
Teremtő istenek, ez ő, valóban. Takard be kendőddel, míg hozok rá valamit.
Meghallgattam szívét, alig-alig dobban.
Az orvos merre van?
Nagy beteghez hívták tegnap este még.
Na, majd én cselekszem. Hé, fiú, ébredezz. Hamar egy pokrócot.
Tűz van tám, vagy mi az, főlovász uram?
Még magam sem tudom. Karite asszony ott fekszik a fák között. Ne álmélkodj, fiam, arra most nincs időnk. Ugorj tüstént lóra, és fuss az orvosért. Mi majd a pokrócot beburkoljuk testét, és gyöngéd óvatosan a házba cipeljük. Te meg, lányom, végre hagyd el a szivogást, és tedd, amit mondok.
Mi történt, és mi nem? Álmodtam ismét, vagy mi játszott velem? Reggel van, borús, az eső permetez. Kék láng, holdfény kihuntak hirtelen, s józan szürkeség lepi a világot. Karite pedig ott hever aléltan. Most viszik testét szelídebb nyughelyre. Merre van Thrasyllus? Persze a folyóhoz, oda igyekezett. Ez sem volt igaz, megint csak álom, hogy szerelmi próbát tett sodró hullám háton. Zavaros a fejem, szellőzni volna jó. Ütközik benne képzelet és a való. Eltépem kötelem, így, és lódulok innen. Kinn az udvarházban már zajlik az élet. Békén legelészve közéjük ódalgok, és a fülemet lakatra nem zárom, a megfejtést bizonnyal köztük megtalálom.
Ugyan minek? A gazda halott. Az úrnő nincs magánál, és ki tudja, mi lesz még vele. Thrasyllus úr pedig sehol.
Tegyük mégis dolgunk meg, ha visszatér és látja renyhességünk. Haragja nem ismer határt.
Az orvos megérkezett?
Meg végre valahára.
És mit mond? Hogy van Karite?
Nem mond semmit. Az anya zokog, az apa fölle járkál, izzad és az ujjait tördeli.
Van remény egy kevés?
Nem tudom. Nem tudom, semmit sem tudok.
Én mondom, el kell innen menni. Zsarnok parancsait én biz meg nem várom.
Hé, hey, asszonyok, legények! Mit ácsorogtok itt? Tehát nincs elég dolgotok? Állatoknak enni adni, ház környékét rendbe rakni, fát vágni, forralni vizet, főzni, mosni, seperni. Közületek ma, senki se fog.
A döbben szolganép alig-alig mozdult. Gazda nélkül maradt, nem tudta, mit tegyen. S a bajok sorra csak eztán tetőzött. Az égi listára új név iratkozott.
Hé, emberek! Ide, ide tetemét a folyóból!
Istenek, ez már a vég!
Tlepolémus, kagyite! Trasilus!
Lett nagy fejetlenség, sopánkodás, iszony, s mert úgy látszott, immár a fúriák ellepték a házat, futott a cselédség, ki amerre látott.
Főlovász uram, jó, hogy itt találok. Az orvost meghoztam, s míg odaben lebzsáltam a cselédek körül, egy kényes, szörnyű titok bújt a napvilágra. Kárite kezében találtak egy írást, mi Trasilus úr hagyott az élőknek hátra.
Igen.
Ebben a levélben vallomást tesz arról, hogy öccse halálát ő maga okozta. Érted ezt, uram? Nem vatka nagyar ölte meg gazdánkat, hanem bátyja orgyilkos fegyvere. Még most sem fogja fel igazán eszem.
Iszonyú, amit mondasz. És Trasilus úr a vízbe. Hogyan került bele?
Önnön magától. Nem bírta el tettét, a vérgyilkosságot. Fúriáktól üzve a partszegélyre hágott, aztán csobbant a víz, valahogy így eshetett.
Nem értem. Miért tört Tlepolémus ellen?
Nem tudja senki. Az isteneken kívül.
Akkor én bizonnyal olyasféle vagyok. Végtelen szerelem. A kép már világos. Sejtelmem szőtte a lidérces álmot. Amíg Trasilusnak viaskodott lelke, színes képzelgés vetült ki fejemben. Csak így lehetett. Vagy mégis varázslat, mint ahogy vagyok most hosszú fülű állat?
Nekem sem volt okom többé ott maradni. Négy jó lábamat a nyakamba szedtem, csak a folyóparton álltam megzihálva. Ott reméltem lelni néhány tündérrózsát, hogy a varázslatot, mert Pamphilem ért rám, feloldjam végre, s visszatérjek újra az ember közösségbe. Ember közösség, ma már csak kacagok, de akkor még hittem, és átúztam a folyót, vásárról vásárra bőröm így cipeltem.
Mi ez a zaj? Favágó baltája őrli az erdőt, csapás-csapás, amit büszkén áll a szálfa, míg a vas nem dönti dermed zuhanásba. Arra nem mehetek, egyenes beléjük botlanék. Pedig az út arra visz. Arra kell haladnom, hogy virágjaimat láthassam újra. Itt vannak a fanyűvők. Óvatosan, Lucius. Most ő találka bajt hozna bizonnyal. A keservit. Átkozott kötél, mely nyakamról lóg, s figyelmem eddig elkerülte. Ágak közé szorult, s lépni sem enged. Saját magam fogja rettem. Reményemtől alig kődobásra. Asztalon rángatom. Egyre inkább feszül. Nem bírok vele.
Hé! Te! Komám! Valami ott a sűrűben mocorog. Látta te is?
Nem én. Semmit sem láttam.
Pedig ott van, csak most lapul éppen.
Lapul? Merre? Mutasd! Ha valóban ott van, ott kell lennie.
Ha persze, hogy ott van. Mondom, hogy láttam.
Hát akkor eredj, kutasd ki, mi az. Én nem látok semmit.
Ahol a kányafa veszői gubancba fonódnak.
Baltádat ne feledd, meg lehet, hogy disznó.
Akkor inkább hagyjuk. Még velünk is megeshet, mi oda áttörtént.
Ó, te megazolt, disznó nem lehet, az elfut, vagy támad.
Tám most latolgatja, hogy reánk rohanjon.
Te, koma, biztos, hogy mocorgott?
Nem is tudom már, lehet, hogy képzelte.
Ugrasd az ágyodat, tegnap óta kiráz a hideg, ha csak levél mozdul, szellőtől buzdítva, de én ezt már unom. Most odamész szépen, és hozol egy ágat a kányafa bokráról.
És ha mégis ott van?
Akkor majd előjön, és mi is meglátjuk. Mit találtál, komám? Szárad, miért állt?
Gyere csak közelebb, majd eltátod te is.
Mi a fene az, hogy így álmélkodsz rajta?
Nézd csak, nézheted. Láttál már ilyet?
Nem én. Mióta szememből neki hasadt?
Szamár a bokorban. Mint holmi házőrző üldögél magában. Szolgálni is tudtál, ha szépen megkérdezett.
Olyan kié lehet? Mit kezdjünk vele?
Irája csupa víz. Te! Ezt a folyó vetette ide.
Honnan jöhetett? Ha csak nem a mondom, mert itt senkit se tudok, aki kié lehetne.
Azt mondom, komám, Jó lesz ez nekünk. Hmm. Elhúzni törzset, hasábfát cipelni.
Hát, ha keresik, nyomában a gazda.
Kössük el gyorsan. Rejtjük el pár napig, s ha nagyon kutatják, találjuk meg akkor. Még hálásak is lesznek, midőn előadjuk.
No, kössük el, nem bánom. Hova vigyük innen?
Hozzám, hozzám, vagy hozzád. Nem volna szerencsés rögtön kifecsegni a falu kandi népe. De ott van Birkász. Nála el lehetne. Távol esik háza a temető mellett. Csak ki eltévedt vetődik arra. Biztos helynek látszik. Vigyük, amíg lehet, s míg odaérünk, kiötlünk egy meseit, amit balga feje igaznak vehet.
Hé, Birkász!
Bujjelő!
Mi vagyunk itt, öreg cimboráid!
Ho, ho, ho!
Van itthon valaki?
Mi ez a kárállás? Görcsált nyelvetekbe? Ilyen égzengésre fut még a halott is, elkaparni csontját szelídebb gödörbe.
Itthon van az urat, Hermias szép asszony.
Nincs.
Kérlek, várj egy perc.
Jaj, ne tartsatok fel, tenger a dolgok.
Az igazság az, szükségünk volna némi pártfogásra.
Mi az, hogy némi?
Az, hogy nem magunknak, hanem ennek ittni.
Micsoda? Tehát csak ne lennek a koszos szamárnak.
De bizony annak.
Igen, na ez érdekes. És hogyan vélitek? Mert ha incselkedni csalt ide kedvetek, zubog a bíz. Hozom, s leöntöm fejetek.
Megállj, Hermia! Komolyan beszélünk.
Hadd maradjon nálad itt e kezes jószág. Csupán néhány napig.
A csűr amúgy is üres.
Üres? Tám belé látsz. Na jó, 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 tegyük fel. Abrakot hoztatok?
Nem hoztunk semmi más.
Csak ezt az állatot.
Etetni? Tán csecsemet adjam száján. Vagy úgy gondoljátok, levegőt harap? Drága a takarmány, a kenyér sem olcsó. Nekünk se jutott több, mint egy fazék borsó.
Ugyan ne, pörölj már. Úgy vett gondozásba Istennek e barmát, mintha tiéd lenne.
Ezt meg hogyan értsem?
Szóval az úgy történt, hogy túl a szomszéd falun él egy ismerősünk. Egy szamárfogatos.
Biztosan te is hallottál már róla.
Nem én, de mondjátok.
Szóval úgy esett az, hogy árverezni fognak házatáján, s minden bizonnyal búcsúzhat javától. Mi van ma?
Szerda.
Na igen. Ha péntekig nem fizet 200 ezüst tallér.
200 tallér? Nem mondom, szép össze.
Rengeteg. S az illető tudja, nem fizethet semmit.
Ennyi roppant kölcsönt honnan is vehetne?
De hát, ha nem fizet, kipakolják házát. Na és a szamár?
Eldugni kívánja a poroszlók elől. Mégpedig egy biztos, becsületes ház.
Úgy véltük e portán.
Helyesen véltétek. Jó helyen jártam.
Na ugye, tudtuk mi, aranya te szíved.
Na és a folytatás? Sejtitek-e, mi az?
Az, hogyha a vihar elvonul fölüle, itt fogja keresni eldugott jószágát.
Itt hát.
És ha mégse lelné, mit fog tenni akkor?
Ugyan már miért ne? E becsület házában.
Törvényhez, bíróhoz alig ha fordulhat.
Mert ha megteszi, csak porhul jár vele.
Tartozás fejében lefoglalnák tőle.
Szegény szerencsétlen.
Így hát gyakorlatban kié ez a szamár?
Akinek oljában abrakját pusztítja.
No meg hát azé is, aki ide hozta.
Na, kössétek be, nem bánom. Jaj, vagyis ne, majd én elvezetem oda. Legyen csak benn egyszer, senkinek többé nem fájhat rá foga.
Köszönjük, Hermia, csak állok és hebegek.
Önzetlen jóságod, áldják meg az egek.
Na, gyere csak. Jobbkor alig, ha érkezhettél volna. Még hogy árverés. Lopott jószág vagy te. Csapzott irhád azt mutatja, oda átról jöttél. Úszva vagy vontatva, oktondi népség. Holnap a vásárban portéka leszel. Addig itt a csűrben meghúzhatod magad.
Végre, valahára. Kik voltak azok?
Jaj, férjem cimborái! Megőrizni hozták itt ezt a szamarat.
Kösd ki valahova, aztán tegyük dolgunk, mert ha csak egy percig kell még várakoznom, hívhatod a barbét, eret vágni rajtam?
Itt ez a petrence, hozzá kötözöm. Remélem megtartja.
Hagyd már azt a rudat, ne bébelődj vele. Emit van egy másik. Igaz, nem kötözni, elültetni való.
Jaj!
Nem bírom tovább.
Jaj! Jaj! Te! Jaj, mit csinálsz? Eresz, megfordulom.
A világért se tett.
Jaj, szorít a sarum, várj! Még megereszte.
Meg nem most úgy, meg nem maradj. Azaz, ha szorít, dőlj meg állatodban, úgy könnyíts szíjadnak gyötrő szorítására.
Ti istene! Teremtő atyám, férjem a kapuba, ide tart egyenes.
Hermia! Hermia, merre vagy, kicsi feleségem?
Nem érdekel. Jöjjön, üsse nagyon inkább, de innen ki nem űz, amíg magam ellen megyek.
Ezennél így dákoz, ha itt talál végül.
Megjöttem, Hermia! Jó hírt, arsolyomban!
A kimér a gorgos valamennyi dermesztelék kővé, ha már engem a sors ernyedni kényszerít.
Hermia, kedvesem, hol vagy, virágszálam?
Vissza a hordóba. Rejtőzz el, de gyorsan, és addig nem mozdulj, míg elő nem szólítalak. Itt vagyok a csűrbe, te! Te kórhely naplopó, te feleségek átka, te, anya szomorító.
Mi lehet az, hogy megáll, miért pörölsz?
Még kérded? Álszent zsivány, életem csapása, ki tallírjaim viszed nap, mint nap kocsmába, és egyebet sem nincsen, bajt hozol a házra.
Még hogy én.
Igen.
Hisz épp újságolni jöttem, vásár csaptam, nem is akármilyet.
Vásár? Jaj, szegény fejemnek újabb adósság, tallérok megint. Honnan vegyem őket? Az a tucat tojás, amit ma eladtam, néhány garast fialcs lám, már is elherdáltam.
Csillapodj, Hermia, fogd be, lepcse számba. Pénzt hoztam a házhoz, hallod? Nem vittem, hoztam. Mi ez a szamár itt?
Erre járt az imént két kocsma töltelék. Itt hagyták, tartsuk jól egy kevés ideig. Még ez a csapás is. Etessek, itassak egy idegen szamarat. De miből? A keservi! Azt mondd meg, hogy miből?
Eladtam a hordót. Csak a penész eszi. 8 tallérért vették.
Tökkel ütött bárgyú! 8 tallérért mondod. És még dicsekszel is birka eszeddel. Nos, hogy lásd, mennyire málé voltál megint. Eladtam én is.
Eladtad? Mikor?
Éppen az imént. Kerek 18-ért. Dákosz mester, hallod? Bújj elő szaporán, és mondd a szemembe, mennyit ér a hordó.
Üdvözöllek, földi. Jó, hogy itt vagy te is. Bizony, néhol vásult már a donga, de azért megveszem kerek 16-ért.
Akkor már mehetsz is, de a hordó marad. 18-nál alább egy garas sem engedek.
És a sok penész, meg a vásott abroncs.
Ma is segítünk rajta. Kapj elő, férjem, mécsest és kaparót. Mász betüstént rajta a hordó gyomrába, és dörzsöld le onnan, mi nem odavaló. Adsz a pilácsot, majd én világítok. Na, benn vagy-e már?
Benn vagyok.
Ide kezd. Vágj bele, ne sajnáld! Mire vársz, dákoz? Elhágy az indulat! Arra gondolj, férjem! Kapok majdnem 26!
Hátulról kezd el, és nyomulok előre!
Ne magyaráz! Csináld! Erősebben, jobban! Mert ha csak mímeled, s vakarodzok, közbe szerszámodat jobb! Ha felakasztod szögre.
Szépség, fiatalság, csodás szenvedélyek. Forgattam a fejem, hová, merre nézzek. Rövid volt a kötél, mi nyakamat fogta, nem tehettem mást, mint bevártam sorra, ki hogyan boldogul saját munkájával, s lám tűztől sem riad, hogy tegye, amit vállal.
Aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A 7. rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius, Szabó Sándor. Lucius, Tordi Géza. Tlepolémus, Hegedűs D. Géza. Thrasyllus, Témár Béla. Karite, Pálos Zsuzsa. Hermia, Szemes Mari. Dákosz, Busz Gyula. Birkász, Szirtes Ádám. Főlovász, Képes József. Első favágó, Suka Sándor. Második favágó, Balázs Péter. Közreműködött Agárdi Ilona, Baracsi Ferenc, Faluhelyi Magda, Sírkati és Usztics Mátyás. A felvételt Kosárszki Péter, Kornédesz Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és legutóbb 1995. április 4-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.